Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, dr. Téglás Péter, aki állandó segítőnk ebben a rovatban, és hát most már a visszajelzések alapján mondhatom, hogy a legnépszerűbb adásunkban vagyunk, hiszen olyan sokan szeretik, hallgatják, jeleznek vissza, sokan autóba hallgatják, utakon letöltve az adásokat, mert hogy olyan minőségi irodalmat, filmanyagot, és olyan izgalmas és magával ragadó formában adod át, hogy szeretik. Ezt köszönöm ezúton is.
Szervusz, jó napot kívánok, végtelen jó érzéssel hallgatom ezeket a dicsérő szavakat, és hát tényleg remélem, hogy én meg is szolgálom ezeket a dicséreteket.
Hogy a gyermekeim kérdezték a nagymamákat, mikor jöttek, hogy és mit hoztál nekünk?
Most alapvetően filmeket hoztam, az elkövetkezendő hetekre is filmeket szánnék. Én elsősorban is mindenek előtt az Íre című filmet ajánlanám, azonban mielőtt részletesen rátérnék ennek a filmnek, illetve a körülményeinek az ismertetésére, szeretném elmondani, ami számomra mindig fontos, hogy 2019-ben kiosztották az irodalmi Nobel-díjakat. Ugye minden évben meg szoktunk erről emlékezni, egy Olga Tokárcsuk és egy Péter Handke nevezetű lengyel, illetőleg osztrák író kapta a Nobel-díjat, és hát ugye mindjárt fölmerül a kérdés, hogy mi ez, hogy két szeméről van szó. Hát talán a hallgatók emlékeznek arra meglehetősen visszatetsző és szomorú eseményre, hogy 2018-ban az irodalmi Nobel-díjat nem adták ki, mert olyan visszaélések és zaklatások és egyéb problémák merültek föl ott a Nobel-díj bizottság kapcsán, amelyek hát lehetetlenné tették a 2018-as irodalmi Nobel-díj odaítélését, és hát most már nagyon nagy örömmel nyugtázhatjuk, hogy ez végül is megtörtént. Egyetlen mondat még ide tartozóan, én sajnálatos módon, nagyon hangsúlyozom, rólam van szó, én sajnálatos módon egyik írót sem ismerem, nem olvastam a művét, de nagyon fogok igyekezni, hogy ezt a hiányosságot behozzam, és akkor hát reményeim szerint fogok tudni ismertetni ezzel kapcsolatos. Tehát az Ír című film, az ír az nemzetiség, tehát ugye az ír férfiről van szó, óriási várakozás előzte meg ezt a filmet, hatalmas nagy propagandája volt, tudnék a rendezője nem más, mint Martin Scorsese, aki hát azért úgy gondolom, hogy a film történet egyik legnagyobb rendezője, és már időskorban 70 éves elmúlt, és a saját bevallása szerint is szeretne egy olyan emléket hagyni, vagy egy olyan filmet még megrendezni, hát azért vannak még tervei, amely hát elnyeri a világ mozi szerető közönségének a tetszését.
Magam is gondolkodtam egyébként, hiszen mostanában játsszák a mozikban ezt a filmet, de olyan hosszú, hogy letettem róla 2,5 órát, képtelen vagyok egy helyben ülni, tehát reméljük, hogy nagyon jó a film.
Hát ha még csak 2,5 óra volna, még azt valahogy kibírnánk, de ez 3,5 óra.
Akkor még rosszul is néztem.
Ez még 3,5 óra, és hát azért ezzel a film, ami vitathatatlanul, nagyon nagy érdemekkel rendelkezik, nagyon-nagyon-nagyon szép film, hát kérem, hogyha egy filmben Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci szerepel, hát akkor azért elképzelhetjük, hogy nem akármiről van szó. Na most mindezek ellenére természetesen nekem is megvannak a fenntartásaim, nem csak a film hosszúságával, egyéb összefüggés, ezek a fenntartások persze óriási merészségre vallanak, mert hát hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyen élő legendát, mint amilyen Scorsese megbíráljak, de bizonyos megjegyzéseket azért tenni fogok. Tehát Scorsese talán minden idők egyik legnagyobb rendezője, hát csodálva nézzük a filmjeit, hát én most egyetlen filmet emelnék ki, amely műfajában is hasonlít ehhez, egy kicsit hasonlít ehhez, a Taxisofőr című például, de hát végtelenül lehetne sorolni, óriási életműve van. Megnéztem azt a Netflixen szereplő riportfilmet is, ahol ők négyesben beszélgetnek egymással, tehát a három főszereplő, illetőleg Scorsese, és ha jól emlékszem, Robert De Niro volt, aki fölhívta figyelmét arra, hogy Charles Brand könyve, amelynek az a címe Hallom, szobafestő vagy. Ez a könyv talán alkalmas arra, hogy ebből egy nagy-nagy filmet csináljon. Mármint a rendező. És valóban ráállt, hogy ezt a könyvet átültesse, forgatókönyvet írjon belőle, és egy ilyen monumentális, epikus, nagyságú film szülessen ebből a történetből. Hát az első számú megjegyzésem az ugye, hogy maga a könyv, amelyet én elolvastam, egy dokumentumregény. Nem másról szól, mint a 60-as, 70-es évek Amerikájának szakszervezeti küzdelmeiről. Dokumentumregény. Annyiban kétségtelen nagyon olvasmányos, hogy az ír nevezetű személy, akit ilyenként jelölnek meg a filmben, valóban egy Frank Sheeran nevezetű személy, ír származású, teljes mértékben olasz környezetben nőtt föl, és nagyon-nagyon érdekes a gyermekkora, nagyon érdekes a II. Világháborúban betöltött szerepe, és külön nagyon érdekes a testi megjelenése, mert egy hatalmas termetű, közel 2 méter magasságú, ős erejű emberről van szó, aki hát nagyon bírja a fáradalmakat, és a II. Világháborúban tulajdonképpen csúcsot állított föl, mert több mint 400 napot töltött a frontvonalban. És tette mindezt úgy, hogy tulajdonképpen nem is volt erre szükség, mert korábban katonai rendőrként tevékenykedett, és onnan jelentkezett a frontszolgálatra. Tehát ő tulajdonképpen az egész háborút végigélhette volna a biztonságos hátországban. Viszont a frontvonalban olyan dolgokban volt része, amely hát egész életét meghatározta. Már gyermekkora sem volt könnyű, tehát a gyermekkorát is végkísérte a brutalitás és a harc, hát a frontvonalban pedig a mindennapos emberölés. A mindennapos emberölés, az embereknek a gyilkolása, szemtelen gyilkolása, és tulajdonképpen annak eltűrése, hogy nem csak ő gyilkol, hanem az ő környezetében is gyilkolják a barátait, a katonatársait, a bajtársait, és ezt érzelmileg is el kellett tudni viselni.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, dr. Téglás Péter ajánló rovatában vannak, az Ír című filmről, illetve könyvről és az abból született filmről mesél nekünk Scorsese hatalmas, friss alkotásáról.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai film és könyvajánlót. Dr. Téglás Péter az Ír című friss filmet hozta mi hozzánk, illetve, mint megtudtuk, ez egy Charles Brandt szintén hasonló az Ír alcíme Hallom szobafestő vagy című regényéből készült hatalmas epikus filmalkotás. Ugye a főszereplőről meséltél idáig, aki 2 méteres, ilyen különleges testi erejű, már gyermekkorában a borzalmakhoz hozzászokott, a háborúban csúcsot állított fel, hiszen 400 napig a frontvonalon élt, küzdött, illetve látta azokat a borzalmakat. Itt tartunk.
Itt tartunk, és hát ugye az első számú probléma a filmmel kapcsolatban, hogy Robert De Niro, aki alakítja Frank Sheeran személyét, hát enyhén szólva nem 2 méter magasságú, és enyhén szólva nem ős erejű ember, de ennek az ős erőnek, ennek a féle testi megjelenésnek magában a történetben is komoly jelentősége van. Tehát az a szerep, amelyet ő a későbbiekben betölt a maffia oldalán, illetőleg a szakszervezetben, azt nagyon sok vonatkozásban annak köszönheti, hogy egy ilyen hatalmas termetű, hatalmas termete ellenére hihetetlen jó ritmusérzéke van egyébként, tánctanár is. És hát ez a ritmusérzék és a gyors mozgás és a könnyű kéz lehetővé teszi számára, hogy nagyon ügyesen kezelje a maroklő fegyvereket, a pisztolyokat, amelyekkel úgy lövi agyon az embereket, hogy az agyvelejük, illetőleg a vér a farra freccsen. És amikor a szakszervezetből érdeklődnek utána, és őt fölhívják telefonon, akkor az egyik szakszervezeti vezető akként érdeklődik, hogy hallom, szobafestő vagy. Szóval ez egy meglehetősen morbid megjegyzés. Az alcím részéről is, meg ez a bizonyos Russell Bufalino, illetőleg Jimmy Hoffa részéről, akik hát ilyen módon avatják be a maffia, illetőleg a szakszervezet életébe a Frank Sheerant.
A történet egyébként valós tartalmú, hiszen ugye említetted, hogy dokumentumregényről van szó, azért az nem áll össze a fejembe, hogy egy, ugye értem a brutális testi erőt, de hogy a szakszervezet és a maffia, tehát azért ez két különböző vonal az én laikus szememben.
Na most ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés valóban. Hogy kerül a maffia, illetőleg hogy kerül a szakszervezet, vagy ahogy mifelénk szokták mondani, hogy kerül a csizma az asztalra? Az Egyesült Államokban a szakszervezet némileg más szerepet, vagy más szerepet is betölt, mint Európában. Hát tudjuk ugye, hogy a társadalombiztosítás, az öregségi, illetőleg a betegbiztosítás némileg másként alakult, még jobban a szakszervezetekre épült. A szakszervezetnek óriási bevétele volt, és hatalmas befolyása volt a különböző szakszervezeteknek, és természetesen erre a nagy befolyásra és erre a hatalmas nagy pénzre rárepült a szervezet bűnözés. Na most érdekes módon tette ezt, mert hát természetesen szükség volt a politikai nyomásgyakorlásra, de szükség volt ezekre a pénzekre. Ezt a pénzt nem ellopták, ezt a pénzt kikölcsönözték, és annak rendje módja szerint rendes kamattal vissza is tették a pénztárba, viszont olyan célokra használták föl a pénzeket, amelyekre a bankok nem adtak volna hitelt. Tehát a különböző szerencsejáték ipar egyebek mellett ezekből a pénzekből épült ki.
Itt az 1960-as évekről beszélünk, 70-es?
Egész pontosan az 1960-as évektől, lényegében Kennedy elnöksége idejéről beszélünk, amikor az amerikai társadalom, illetőleg az amerikai állam szembenézett azzal a korábban tagadott ténnyel, hogy nagyon intenzív szervezetbűnözés működik Amerikában. Na most valóban ezek az emberek komoly befolyást szereznek a szakszervezeten belül, annak rendje módja szerint egyébként gyilkolásszák is egymást. A filmnek egy érdekessége, hogy tehát nem csak, hogy valóságos történeteket ad elő, hanem valóságos szereplők jelennek meg, akiknek az a neve, ami a valóságban is volt. Tehát ezeket tényleg így hívták ezeket az embereket. Tehát minden tekintetben a valóságot ábrázolja a film, és hát ugye ez teszi egy kicsit nehezen fogyaszthatóvá. Mert nehéz követni, nem csak a 3,5 óra miatt, de nehéz követni a rengeteg szereplőt, a rengeteg intrikát, a különböző személyi torzsalkodásokat. Mondom még egyszer, hogy az értékéből, a film értékéből ez mit sem von le, az élvezhetősége azonban ezáltal egy kicsit nehézzé válik.
Jól értem, akkor még ugye eredeti néven szereplők, de önmagukat játsszák, vagy azért színészek alakítják?
A három csodálatos nagy színész alakítja, de a nevük, tehát Frank Sheerannak, Russell Bufalino-nak, James Ridley-nek, illetőleg Jimmy Hoffának, ez a neve a valóságban is. A sorsuk úgy alakul a filmben is, ahogy a valóságban alakul. Ugye a Frank Sheeran teljesen véletlen módon találkozik a Russell Bufalino nevezetű keresztapával. Ő egy igazi keresztapa, aki fantasztikus módon, zseniálisan alakítja a maffia életét, óriási szervező, rendkívül szerényen él. Tehát nem felel meg azoknak a bevett paneleknek, ahogy mi elképzeljük a keresztapákat, hogy hát abszolút luxusba is hivalkodnak a gazdagságokkal, szó nincs róla. Ő befogadja és alkalmazza Frank Sheerant, és tulajdonképpen a szakszervezetbe, ami főszereplőnk úgy kerül át, hogy a Jimmy Hoffa nevezetű szakszervezeti vezető a maffia kikölcsönzi, szószoros értelmében kikölcsönzi Frank Sheerant, mert szüksége van Jimmy Hoffának arra, hogy egy igazi, belevaló testőre legyen. A két férfi között komoly barátság alakul ki, és tulajdonképpeni problémája ugye az egész könyvnek, illetőleg a filmnek az, hogy ez a Jimmy Hoffa, aki lehetséges, hogy a magyar nézőknek ez a név a világon semmit nem mond, de Amerikában olyan nagy népszerűségnek örvendett, és annyira ismert ember volt, mint egy beat-zenekar, vagy egy filmsztár.
Mint szakszervezeti vezető.
Szakszervezeti vezető, mert olyan eredményeket tudott fölmutatni a szakszervezeti harcban, elsősorban a szállító munkások érdekeinek védelmében, amire senki más nem volt képes.
Innen fogjuk folytatni az Ír című filmről és könyvről mesél nekünk dr. Téglás Péter, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánlót dr. Téglás Péterrel. Nagyon friss és új Scorsese filmről mesél nekünk, az Ír című filmről, és természetesen arról a könyvről, amelyből született, amely egy dokumentumregény. Ott tartottunk, hogy Jimmy Hoffa nevét Amerikában, ugye 60-as évekről beszélünk, nagyon-nagyon sokan ismerik és tisztelik.
Igen, ez a Jimmy Hoffa valóban, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy azért nagyon sok szakszervezet számára akár mintaként is szolgálhat, az a féle hihetetlen szervező munka és érdekképviseleti munka, amit a Jimmy Hoffa elért és megvalósított. Egyébként kitűnő szónok volt, és a szónoklatait mindig azzal a rigmussal zárta, hogy szolidaritás, szolidaritás. Tehát magyarul megmagyarázta a munkásoknak, hogyha egymással nem szolidárisak, akkor nem fogják tudni az érdekeiket képviselni.
Milyen aktuális gondolatok?
Hát ezek valóban aktuális gondolatok, és hát ugye a szervezetbűnözéssel való összekapcsolódás, az valóban egyfajta amerikai sajátossága, ahogy én azt az előbb mondtam, ezek a pénzek, illetőleg a befolyásszerzésnek, ez az útja, nagyon csábító volt a maffia számára is, és egy idő után magát Jimmy Hoffát sem nagyon lehet megkülönböztetni a maffia vezetőitől, olyan mértékben fonódnak össze, és aztán olyan mértékben ütköznek a különböző érdekek, hogy Amerika legújabbkori történetének egyik mai napig rendkívül rejtélyes bűnügye éppen az ő személyéhez kapcsolódik. Tudnilik Jimmy Hoffa 1975. július 30-án eltűnt. Szőrénszálán eltűnt, még a teteme sem került elő. Tehát a családja egészen az ezredfordulóig kereste, kutatta, mi lehet az ő eltűnésének, és hát igen nagy valószínűséggel a halálának az oka, és tulajdonképpen a film, és tulajdonképpen a könyv erről szól. Frank Sheeran, aki barátja, közvetlen testőre volt, aki olyan szószoros értelmében őrizte a testét, hogy bizonyos kritikus időszakokban a szállodai szobában egy szobában laktak, hogy a támadás éri Hoffát, akkor ő azonnal közbe tudjon lépni, hogy teljes mértékben megbízott az ő testőrében. És ez egy maffia módszer volt, hogyha valakit nagyon el akartak tenni lábalól, akkor azt az embert fogadták föl, és azt az embert bízták meg a gyilkolással, akiben föltétlenül és minden körülmények között megbízott. Na most a könyv szerzőjén nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül próbálta meggyőzni ezt a Frank Sheeran-t, hogy most már öreg ember, az öregek otthonában él. Legyen szíves, mondja el, hogy pontosan mi történt, és hova lett Jimmy Hoffa. Nem olyan nagyon régen sikerült aztán rábeszélni, tegyük hozzá a szerző, eredetileg bűnügyi nyomozó, majd egy kitűnő ügyész lett, és különösen jól tudott kereszt kérdezni, ezt egyébként az egyetemen tanította is, volt egy nagyon sajátos kihallgatás technikája.
Charles Brandtról beszélünk, a dokumentumregény írójáról.
Charles Brandtról beszélünk, sikerült rávennie arra, hogy Frank Sheeran megnyíljon, és elmesélje, pontosan elmesélje, hogy hol és milyen körülmények között ölte meg Jimmy Hoffát, egyébként egy szállodai szobában, egy színlel találkozóra hívták Hoffát, és egy rendkívül gyors mozdulattal a testőre tarkon lőtte őt.
Milyen hihetetlen, hogy a legnagyobb dolgok nagyon egyszerűen zajlanak.
Valóban a dolgok nagyon egyszerűen zajlanak, és némileg bele tudom magamat képzelni a rendezőnek, a Scorsese-nek a gondolatvilágába, amikor ezt az egészen fantasztikus történetet, amely ennyi idő múltán tisztázódott, 1975 után lényegében az ezredfordulót követően tisztázódott, azóta egyébként Sheeran már meghalt, hogy ez valóban filmre kívánkozik. Én a magam részéről egy picikét lerövidítettem volna. Ez a 3,5 óra, ez rendkívül hosszú. Na most neki is megjült a baja, tehát nem tudta a költségeket előteremteni. Erre Isten igazából nem volt szponzor, aki egy ilyen filmet hajlandó lett volna, vagy egy ilyen filmnek hajlandó lett volna a költségeit vállalni, és láss csodát, a Netflix című mozi csatorna, amely hát most már tényleg az egész világon óriási tért hódít, beszállt ennek a filmnek a költségeibe, és nagyon érdekes módon a mozi bemutató, illetőleg a filmcsatornán történő bemutató pontosan egy időben zajlott. Tehát a hallgatóknak azt tudom mondani ez idő szerint, hogy szabadon döntsék el, hogy elmennek-e a moziba, és 3,5 órán keresztül annak összes megpróbáltatásaival együtt végignézik az Írt című filmet.
Már női hólyagokra gondolok.
Nagyon sok mindenre tudunk gondolni itt. Vagy pedig választják a filmcsatornát, és hát természetesen ott a filmet akkor és ott szakítják meg, amikor ugye azt úgy gondolják, és onnan folytatják a filmnek a nézését.
Hogy érzed, azért rendszeres és rutinos filmnéző vagy? Vesztette volna az értékéből, hogyha egy kicsit meg van nyírbálva a hossza?
Most ez a kérdés annál is inkább jogos, mert a kritikák szinte egyöntetően lelkesednek a filmért. De mindenki fölveti ezt azt a kérdést, ami most elhangzott, hogy hát az ollót egy kicsit egy-két helyen talán lehetett volna használni, némely párbeszédeket meg lehetett volna rövidíteni, egyes jelenetek talán szükségtelenek voltak, és ezt utólag talán ki lehetett volna hagyni a filmből. Összességében persze lehet, hogy így egész ez a film, így lesz majd maradandó, és akkor majd egy bizonyos idő után így fogjuk élvezni ezt a filmet. Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon komoly alkotás, és mindenképpen ajánlom a hallgatók számára.
Péter, nagyon köszönjük, várunk legközelebb is, ne feledjék az Ír című könyvet és filmet, ha tehetik, feltétlen nézzék meg.
Köszönöm szépen.